Szeretettel köszöntöm azokat, akik jelen vannak, és az ő jelenlétükkel engem itt inspirálnak. Kezdődik egy új évad, kezdődik egy új kurzus, és mit is fogunk itt együtt csinálni. És akkor megint tényleg induljunk el a KH-tól, induljunk el az alapoktól. Lelkiségi katekézis. Ugye, tavaly, akik itt részt vettetek a belső, tavaly és tavaly előtt, tehát az elmúlt két évben hallgattátok a belső várkastérről szóló katekézist, ugye tudjátok, hogy műfajilag ezt úgy határoztuk meg, hogy lelkiségi katekézis. Sokszor használtam ezt a szót, hogy lelkiség, vagy ilyen flancosabban, hogy spiritualitás. Mind a kettő ugyanazt jelenti. Tehát azt mondom, hogy lelki élet, vagy spirituális élet, lelkiség, vagy spiritualitás, ezek szinonimák, csak azért használom, hogy mind a kettő így benne csengjen a fülünkben. Mi is a műfaj? És mindig egy ilyen tanév kezdetén jó meghatározni, hogy mit csinálunk itt most együtt. A lelkiségi katekézis, a lelkiségről szóló tanítás mindenek előtt azt jelenti, tehát mi is ez, hogy lelkiség, miért tesszük a katekézis, a tanítás, a hittan szó mellé azt, hogy lelkiségi, mert a lelkiség, mint mondjuk így teológiai műfaj, arról szól, hogy hogyan tudom én a keresztény objektív tanítást a hétköznapjaimra alkalmazni. Ez a műfaj. Tehát a lelkiségi teológia, amely ennek a mostani kurzusunknak is egy ilyen alapját képezi, az arról szól, hogy a teológiában vannak az objektív igazságok. És akkor ezt megtanuljuk dogmatikából, hogy van a Szent Háromság, Jézus két természete, szentségek, egyház, stb. Rendben van. A lelkiségi teológia arról szól, hogy ez az objektív igazság hogyan lesz szubjektíven az enyém. És tudjuk, hogy ez egy vitális életkapcsolat azzal a bizonyos teológiai igazsággal, mert hiába hiszem én úgymond, hogy a Szent Háromság Szent Háromság, ha ez nekem szubjektíve, az életem szempontjából semmit sem jelent. Tehát a lelkiségi katekézisnek a célja az, hogy ezeket az általunk helyesen hitt igazságokat közel hozzuk a hétköznapi életünkre nézve. És azt hiszem, ez egy nagyon-nagyon fontos téma, mert ahogy mondtam, hihetünk mi mindent, tudhatunk mi teológiából mindent, de ott még van egy következő lépés az, hogy ezt alkalmazzam az életemre, mert ez nem csak egy tantárgy, nem csak egy agyi információs tudás, hanem élet. Ugye a kereszténység az élet. És éppen ezért beszélünk lelkiségi katekézisről, mert itt arról beszélünk, most nem a hitigazságokat fejtegetjük, hogy Jézusnak hogy lehet az, hogy Isten és ember volt. Most nem ezt fejtegetjük, hanem hogy Jézus, mint Isten és ember, hogyan van jelen az én életemben. Hogyan tudok vele kapcsolatba kerülni. Hogyan fejlődik a vele való kapcsolatom. Tehát, amit teológiából tudunk, az igazságokat valljuk és hisszük, az eddig rendben van, de most itt arról beszélünk, hogy ez hogy lesz szubjektíve az enyém a hétköznapjaimban. Mert testvéreim, az a lelkiség, amely nem hat ki a hétköznapjaimra, az egy fölösleges lelkiség. Tehát az a lelki életi tanítás, amely igazából nem hat ki az én szürke, stresszes, sárga csekkes hétköznapjaimra, tudjátok, akkor az igazából megint csak fölösleges, mert ugyanúgy egy fejtágítás íze lesz, ugyanúgy csak egy ilyen intellektuális maszlag lesz belőle, ha nem beszélünk úgy róla, hogy ez kihasson a hétköznapjainkra is. Tehát a lelkiségi katekézis azt jelenti, hogy fordítsuk le a keresztény tanítást, amit mindnyájan hiszünk, úgy, hogy ez kihasson a hétköznapi életünkre is. Hogy nehogy abba a hibába essünk, amelyről ugye nagyon szeretek beszélni, hogy a vallási életünkben bejön egy ilyen skizofrénia. Nagyon sok keresztény ember egy skizofrén lelki életet él. Mit jelent ez a fajta spirituális skizofrénia? Hú, micsoda szavakkal kezdünk már. Hogy két énem van. Egy vallásos énem és egy civil énem. És ezt nagyon sokszor ugye megtapasztalhatjuk. Hogy van a templomos énem, és van az összes többi típusú énem. És ugye ebből fakad az a bizonyos kettősség, az a két arcúság, a két mutatás, és az összes többi visszataszító dolog a kereszténységben, amikor valaki úgy él, hogy igen, a templomba én eljárok, és ott nagyon jámbor vagyok, de egyébként a civil életemben minden másról szól. A civil életemben, a hétköznapi életemben nincs jelen az Istennel való kapcsolat, az kizárólag vasárnap délelőtt 50 percig vagy jelen, vagy a szakrális térben, amikor abba eljövök, akkor van jelen. És testvéreim, a lelkiségi katekézis, a lelkiségi teológia arra akar bennünket megtanítani, hogy szakítsunk végre a skizofrén lelki élettel. Nincs két énünk, hogy egy civil és egy vallásos én. A valódi lelki életet élő ember, az Krisztusban él, és tudja, hogy Krisztus ő benne él, a szakrális térben is, és a hétköznapi térben is. Nincs két arcúság. Ugyanúgy én vagyok Krisztussal a templomban és a templomon kívül. A munkahelyen és a családban. Szenvedések közepette, betegségben vagy pihenésben. Látjuk, ez a műfajunk, ezt fogjuk együtt most itt csinálni. Azon fogunk gondolkodni, hogy hogyan legyen a lelki életünk egy nem megosztott lelki élet. És ugye tudjuk, hogy ebben segít nekünk az a bizonyos misztika, amit már eddig is próbáltunk fejtegetni. Ugye a misztikus személy az mindent Istenben él meg. És majd fogom fejtegetni még egy kicsit jobban, hogy a misztika mit is jelent. De a misztika pontosan meggyógyítja bennünk ezt a skizofréniát. Nincs egy civil énem és egy vallásos énem. Én Krisztussal élek minden egyes életkörnyezetben. A misztikus mindent Istenben él meg. Nincs egy civil énje és egy vallásos énje. Fogom majd fejtegetni, hogy mit is jelent ez az egész. Na de most akkor vissza a témánkhoz. A lelkiségi katekézis, tehát ennyit jelent. A hétköznapjaimra alkalmazott evangélium. Az Istenben élt élet, az egyre tudatosabb Istenben élt élet, minden egyes környezetében az életemnek, minden egyes helyzetében, minden egyes életszakaszomban. Ez a lelkiségi katekézis és a lelkiségi tanítás, ez általában, és ugye itt megyünk tovább, nem csupán a ilyen absztrakt elveknek az elmesélése, hanem ez a lelkiségi tanítás testet ölt konkrét személyekben. Ugye eddig Avilai Szent Terézben és az ő belső várkastélyában öltött testet számunkra az, hogy mit jelent ez az egész. Tehát nem csak úgy beszéltünk róla általánosan, hanem egy konkrét személy és neki a konkrét tapasztalata alapján beszéltünk erről. És most ugyanezt fogjuk folytatni egy másik személlyel. Hiszen sokkal jobban értjük ezt az egész témát, sokkal jobban a miénk lehet, ha azt nem csupán általánosságban nézzük meg, hanem úgy, hogy valaki ezt konkrétan hogyan élte meg. És ez a személy és annak a személynek a tanítása, aki ebben a tanévben előkerül, az nem lesz más, mint az ígért keresztes Szent János, aki Avilai Szent Teréz alapítótársa, mondjuk így, a kármeléta rend megalapításában. Keresztes Szent János életéről lesz majd szó, mert nem egy ismert, és legfőképpen nem egy népszerű személyiségről van szó, és el is fogom mondani, hogy miért van ez. De akkor már is kezdjük ezzel, hogy most, ebben az előttünk álló egy évben, keresztes Szent János személye és konkrét tanítása alapján fogunk beszélni az evangéliumról. Fogunk beszélni a lelkiségről. Az Isten kapcsolatunk, a másokkal való kapcsolataink és az önmagunkkal való kapcsolatunk alakulásáról. Mert a lelkiség megint csak nem lehet egy ilyen éterben, levegőben elvesző elf, ami megfoghatatlan. Meg kell fognunk valakinek a személyében, és annak a személynek a tanításában. És keresztes Szent János erre roppantul alkalmas, mert ő neki nem csak az életében látunk olyan dolgokat, amit rengeteget tanulhatunk, hanem legfőképpen az írásaiban. Mert ez megint egy író szent, akiről szó van. Tehát nem csak beszélt ő a lelki életről, nem csak megélte azt, hanem hála a Jóistennek és a Lútónak leírta. És ezek a kincsek a kezünkben vannak, és ez a katekézis igazából nem szólna másról, mint hogy magam szerény tudása szerint ezt a kincset valamilyen módon átadhassam nektek. Keresztes Szent János. Hát hol járunk? Ki ez, mint olyan? Keresztes Szent János nem egy népszerű szent, és az van sokszor az a tapasztalat, hogy nagyon sokszor katolikusok sem ismerik őt. Én azt szoktam mondani, hogy már jó a kezdet, ha nem tévesztjük össze keresztelő Szent Jánossal. Már jó az indulás. Hát cirka 16 évszázad elválasztja őket, tehát már jó, ha valaki tudja, hogy nem a Jézust megkeresztelő szentről beszélünk most, hanem egy 16. századi spanyol kármelita szentről beszélünk most. Aki igazából a keresztről nevezett János atya nevet viseli, de magyarban ez így ment át, hogy keresztes Szent János, és így is fogjuk használni, vagy röviden én őt János atyázni fogom. Tehát egy ilyen családi, ilyen szakzsargon, akkor így, hogy János atya. Tehát nem magam fogom mindig mondani, hogy keresztes Szent János, essek és eszek torlódása miatt, hanem csak így, hogy János atya, persze néha a hosszabb nevét is kimondom, ahogy Avilai Terézt is csak terézeztem, meg terézeztük már így lassan, mert annyira családtaggá vált számunkra. És ahogy említettem, a tapasztalat az, hogy nagyon kevésen ismerik őt. És el fogom mondani azt is, hogy ez nagyon nagyban egyébként nekünk kármelitáknak a bűne és hibája sokszor, hogy keresztes Szent Jánost, mint szemét és az ő lelkiségét is az évszázadok alatt azért eléggé eltorzítottuk, és kiemeltünk belőle megint csak olyan szeleteket az életéből, amit abszolutizáltunk, és nem néztük meg az ő teljes életét, és az ő teljes tanítását, és a teljes személyiségét. És ami kép keresztes Szent Jánosról az egyházi kollektív tudatában megmaradt, az sokszor egy visszataszító és rémisztő kép. Nagyon sokszor. És ezért, mivel sokakban egy ilyen felszínes információ miatt egy ilyen nehéz, csúnya, torsz kép él erről a szentről, ezért sokan azt mondják, hogy csinyával én ezzel nem akarok kezdeni valamit. És ez megint csak ugye beleesik abba a fájdalmas tapasztalatba, hogy mi keresztények és katolikusok milyen sokszor nem vagyunk tisztába a kincseinkkel. Tehát ez megint egy másik dolog. Tehát, hogy olyan lehetőségeink lennének, olyan forrásaink vannak, hogy egy víztározó mellett szomjan halunk néha. Tehát, hogy itt vannak ezek a kincseink, és egyszerűen, persze mondom, sok összetett okok miatt, tehát nem azt mondom, hogy csak ennek vagy csak annak a hibája ez, összetett okok vannak, de nagyon sokszor ezekkel a hihetetlen kincseinkkel nem vagyunk tisztában. És akkor, ha például a misztikának ezzel a kincseivel nem vagyunk tisztában, ami nekünk keresztényeknek van, akkor például el fogunk menni misztikát keresni más vallásokba. Anélkül, hogy tudnánk, hogy a kereszténységünk milyen misztikus hagyományt rejt önmagában. És hogy aki vágyódik a mélyisten kapcsolatra, vágyódik a misztikára, az bőséges kincsestárát találja meg ebben a keresztény hagyományban. Nem kell semmilyen más valláshoz, vagy semmilyen más spirituális vonalhoz azért csatlakozni, mert a kereszténységemből hiányolom a mélységet, hiányolom a misztikát. Találjam meg, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ott van. Persze, sokszor kicsit a harsogó felszín alatt. Kicsit dolgoznom kell, kicsit ásnom kell. Keresztes Szent János egy ilyenfajta elrejtett kincs. És ahogy mondtam, az elmúlt évszázadokban lehetett volna nekünk kármelitáknak őről a picit jobban vagy teljessége törekedve beszélni, nem mindig tettük meg, de kimondhatom azt így, hogy most már viszont azon vagyunk, hogy keresztes Szent János tanítása, mint kincs, minden keresztényé és minden jó akaratú emberé lehessen. Hogy ezek a hihetetlen kincsek ne maradjanak az útszélen. Mert ezek, és meg fogjátok látni, hogy ennek a szentnek a tanítása, hogy ez milyen egyedülálló, eredeti, és hogy a legérzékenyebb pontjainkat fogja megérinteni. És azt fogjuk érezni, hogy keresztes Szent János konkrétan, névvel, címmel nekem beszél. És nem lesz az a valaki, aki csak felszínen érint meg minket. Ennek a szennek a tanítása lehat a mélységekig. Meg fogjátok itt ezt tapasztalni. És hogy ez a kincs, ez a hihetetlen, spirituális, gyönyörű hagyomány, amely tényleg az életünk átformálására van, ez ne maradjon az útszélen, ne maradjon elfelejtve, ezért vannak például ezek az alkalmak, hogy beszéljünk róla. Hogy tudatában legyünk a kincseinknek, hogy nekünk keresztényeknek micsoda kincseink vannak. Keresztes Szent Jánoshoz én szubjektíve is kötődöm, tehát arról írott én, mert ez csak nagyon röviden, hogy a hivatáson kialakulása igazából ő hozzá kötődik, tehát ő volt az a szent, akinek kinyitottam a verseit, mert hogy neki nagyon gyönyörű, nem könnyen érthető, de egy gyönyörű képi és szimbólum rendszerre rendelkező misztikus versei vannak. És annak idén, amikor ezeket a verseket én elolvasgattam, egy betűt nem értettem belőlük, de azt éreztem, hogy ezek a képek, ezek a szimbólumok bennem egy olyan húrt pendítenek, amit addig senki más nem tudott megpendíteni. És éreztem, hogy ez a nyelvezet, ez a beszédmód, ahogy keresztes Szent János Jézust megszólította ezekben a versekben, vagy ahogy az Isten kapcsolatról beszélt, éreztem, hogy ez valamiért az enyém. Valamiért én hozzám ez közel áll. És akkor itt jött az egész, hogy hát akkor ki volt ez a keresztes Szent János, kiderült, hogy kármelita volt, és innentől kezdve beindult az a ráncreakció, ami miatt én kármelitaként ma itt állhatok előttetek. És az is a tapasztalatom volt, hogy keresztes Szent János műveit, amikor a kezembe vettem, immáron nem csak a verseket, hanem a prózai műveit, tehát a tanítását, és megint csak az volt, emlékszem, még mindenféle kármelita és lelkiségi képzésem előtt, hogy semmit nem értettem szinte abból, amit mond, vagy legalábbis nagyon keveset, de éreztem, hogy a Szentlélek nagyon fúj ezáltal a szöveg által. Hogy ebben van valami olyan plusz, valami olyan különlegesség, amit én szubjektíve máshol nem találtam meg. Persze mondom, ez az én szubjektív tapasztalatom. Mindenkinek megvan a maga szentje, és mindenkinek megvan a maga saját lelkisége. Nem azt mondom, hogy keresztes Szent János jobb, mint mások. Nem jobb, csak egy különleges valakiről van szó, aki engem szubjektíve megérintett. És amikor a tanítását olvasgattam, főleg később, amikor már próbáltam értelmezni is, illetve amikor tanítottak engem, hogy hogyan kell értelmezni, akkor elég volt János atyától kinyitni néhány oldalt, hogy azt érezzem, hogy az életemben minden szépen a helyére kerül. Tehát amikor az ő szövegei hozzám szóltak, volt sokszor egy ilyen élményem, hogy ezeket olvasva úgy érzem, hogy minden a helyén van az életemben. Tudom ki kicsoda, mit, hova tegyek, hogyan viszonyuljak helyesen a dolgaimhoz, nem azt, hogy az életemben minden megoldódott, hanem a megoldatlan dolgokhoz is kaptam egy helyes hozzáállást keresztes Szent Jánostól. Tehát őt olvasva azt éreztem, hogy az életemben minden szépen helyre kerül. Miért? Mert ez a szent lecsupaszítva, mezítelen módon beszél a lényegről. És ezért szeretem őt, mert egy számunkra nagyon nehezen befogadható módon, hisz a tiszta lényegről beszélni nem könnyű, és a tiszta lényegről szóló tanítást hallgatni nem könnyű, de mégis, hogyha hozzászokunk ehhez a nyelvezethez, meg fogjuk érezni, hogy mivel ő lecsupaszítva, szárazon a lényegről beszél, ha valakinek erre kifinomodik a hallása, ha valaki ezt megtanulja értelmezni és magára alkalmazni, annak pontosan ebben lesz az óriási segítség, hogy a tiszta lényeg helyre tesz. Végre a lényegről van szó, a tiszta, lecsupaszított lényegről, ami az életünkben helyre teszi az elsődleges dolgokat, a másodlagos dolgokat és az ezredleges dolgokat. Tehát az életünkben lesz egy ilyen normális lényegre törő hozzáállás. Ami ugye a kármét a lelkiségnek, de mondhatnám, hogy a keresztény lelkiségnek is az egyik legfontosabb lényege, pontosan ez, hogy törekedjünk a lényegesre. Mert keresztények mi el tudunk veszni a huszadlagos dolgokban. És tudunk foglalkozni 46. ezred rangú dolgokkal. Hogy most nem tudom, melyik nap kell, melyik rózsafűzér tizedet mondani. És össze tudunk rajta veszni. És azzal meg nem foglalkozunk, hogy az Istennel való kapcsolatunk, hogy fejlődik. Tehát látjátok, nem azt mondom, hogy az imádság kérdései nem fontosak, csak sorrend. Sorrend. Mi az első? És aztán majd jöhet a többi. Emlékeztek, Avilai Szent Teréz alapján beszéltünk róla, hogy az ismeret számára az első. Tehát hiába tisztogatom én a lelkiéleti épületem 72. emeletén a törött ablakot, amikor az egész épület dől elfele, mert az alapok nincsenek rendben. Tehát erről lesz szó itt is. Hiába foglalkozom én az életemben ezredrangú kis dolgocskákkal, amíg az alapoknál nincsenek rendben a dolgok. És keresztes Szent János az alapokról beszél, a lényegről beszél, mert ha ez az életünkben alakul, és tisztában vagyunk ezekkel, akkor az összes többi dolog szépen lassan a helyére kerül. És ezért beszél ő a lényegről. És a lényegről beszélni, mondom, nem mindig kellemes érzésekkel jár, amikor ezt hallgatjuk, mert furcsa. Mert főleg Avilai Szent Terézhez képest, ugye eddig őt néztük meg, és eddig ővele foglalkoztunk. És Teréz egyrészt ugye hölgyként is, spanyol nőként, egy misztikus szentként, az ő írásai azért tele voltak ízzel, tele voltak szimbólumokkal, tele volt ugye ilyen képekkel, színekkel. És keresztes Szent Jánosé pedig nem lesz ennyire tele szimbólumokkal és képekkel, hanem kicsit elsőre szárazabb lesz. Elsőre nehezebben lesz fölfogható, mert egy csontvázat látunk, lecsupaszítva fogjuk látni magunkat és a lelki életet. Nagyjából olyan különbség lesz Avilai Szent Teréz és keresztes Szent János írásai között, mint mondjuk egy Rembrandt festmény, és egy Mellkas Röntgen feltétel. Tehát kb. Ilyen lesz a különbség. De a Mellkas Röntgenen legalább mindjárt látom, hogy aha, ott van valami probléma, amivel foglalkozni kell. Bár nem egy szép látvány, tehát nem egy esztétikus látvány, de a bajt látom. És keresztes Szent János az a bajfeltáró szent. És ezért, talán már nem is kell mondanom, népszerűtlen. Ezért is népszerűtlen. Mert nagyon sokszor nem akarunk arról beszélni, ami az életünk valódi problémája. Ami a gyökerekben meghúzódó problémáink. És ugye ezt néztük meg eddig is. Minden úton, módon szeretnénk azokat valahogy érzésteleníteni, lenyomni és elfojtani. És aki bennünk, vagy ami bennünk fölszínre hozza a lefojtott sebeinket és nehézségeinket, az bennünk kiválthat mindenek előtt egy védekezési reakciót, hogy nem akarom. És keresztes Szent Jánossal kapcsolatban úgy látom néha, hogy az ellenállás valami ilyesmilyen fogalmazódik meg. Nem akarom, hogy leleplezzenek. Nem akarom, hogy lemesztelenítsenek. Én már szépen kialakítottam 100 éve a magam kis védekezési stratégiáit. Keresztes Szent János, ne vedd el a pajzsomat, amivel én egész életemben védtem a kis sebeimet. De ő elveszi. Mert ő egy olyan szent, aki azt akarja mondani, hogy menjünk a sebekhez, a gyökerekhez. Nézzük meg az egészet úgy, ahogy van. És éppen ezért nem könnyű az ővel való foglalkozás, de anélkül, hogy nagy puffogtatásokat mondanék, azt merem mondani, mégis mindent megér a vele való foglalkozás. Tehát mit csinálunk itt most együtt? Így írtam föl magamnak, nagy fába vágjuk a fejszénket. Nem egy egyszerű téma, és nem egy ínsiklandó téma lesz, viszont a hosszú távú gyógyulásunkat és a hosszú távú fejlődésünket viszont alapvetőleg fogja szolgálni. Keresztes Szent János nem fájdalomcsillapító, aki egy rövid távú kis időre eléri, hogy jobban érezzük magunkat. Nem, lehet, hogy a rövid távon nem fogom magam jól érezni, amikor vele foglalkozom, de ez fogja kifejteni a hosszú távú gyógyulást. Tehát nem érzéstelenítőzök végre, hanem megnézzük a betegségeknek a gyökerét, és oda fogunk lemenni. Ezért vágjuk nagy fába a fejszénket. És még egy zárójel. Ahogy a lelkiségi katekézis műfaja kapcsán kiemeltem, de most itt ez picit még jobban, én itt most nem keresztes Szent Jánost hirdetem. Keresztény ige hirdetőként én nem hirdethetek mást, mint Krisztust és az evangéliumát. Csak ezt a bizonyos Krisztust és az evangéliumát Egy különleges szemszögből nézzük meg. Ahogy eddig is, nem a vilai szentterészt néztük meg, és olvastuk őt ilyen lárpúrlár, csak azért, hogy olvassuk, hanem a kereszténységünket akartuk magunkévá tenni, Krisztust akartuk magunkévá tenni a vilai szentteréz alapján. Tehát itt is most nem egy keresztes Szent Jánosról töményen, csak úgy őról a szóló kurzuson veszünk itt részt, hanem itt keresztény ige hirdetés folyik. A tartalom az örök evangélium, a tartalom Krisztus személye, mint mindig. Csak ezt most az ő szemszögéből nézzük meg. Mondhatnánk, hogy ez most nem az evangélium Szent Máté vagy Szent Lukács szerint, hanem keresztes Szent János szerint. Ugye az evangelisták is, ugye, hogy írták meg az evangéliumukat, lényegében elmesélték, hogy ők, vagy azon közösség tagjai, akiket ők ismertek, hogyan találkoztak Krisztussal. Hogyan hallgatták őt. Hogyan éltek vele együtt. És ez ugye papírra került, hogy ez a mi találkozásunk Krisztussal. Ez az XY szerinti evangélium. Mert Krisztus életét és az ő tanítását nem lehet egy szemszögből nézni csupán, mert akkor automatikusan csupán egy leszűkített képet kapok. Az egyház már önmagában négy szemszöget kínál fel nekünk, akik mind ugyanazt szemlélték és ugyanazt látták, csak négyféle szemszögből. És ez kell nekünk, hogy Krisztusból valami fajta teljességet lássunk, amennyire itt a Földön ez lehetséges. És természetesen a négy evangélium a hitünk örök szabályához tartozik, de azért ez nem jelenti azt, hogy az egyháznak a további idejében azok a szentek, akik nagyon mélyen találkoztak Krisztussal, meg ne írták volna a maguk idézőjelben vett kis evangéliumát, mert igazából erről van szó. A vilai Szent Teréz az önéletrajzban, de az összes tanításában leírja, hogy én Krisztussal, a feltámadt és bennem élő Krisztussal így éltem meg a találkozásomat és az életemet. És egyébként, ahogy tudjátok, bármelyikünknek meg lehet a maga evangéliuma, tehát evangélium én szerintem, vagy XY szerint, amelyben nekünk ott van az, hogy én hogyan találkoztam megfeszített és feltámadt Krisztussal. Én hogyan élem vele az életemet. Tehát ez mindjájunknak az egyéni kis élettörténete. De vannak ezek a gyertyatartóra, mécstartóra kitett, világító lámpások, a szentek, például a misztikus szentek és az egyház tanítók, jelen esetben keresztes Szent János, aki alapján ugyanezt fogjuk megnézni. Ő hogyan találkozott Krisztussal, és ő hogyan értelmezte, hogyan élte meg a vele való kapcsolatát. Tehát itt a tartalom mindig ugyanaz. Krisztus és az ember kapcsolata egy sajátos látásmód szerint, amely itt most keresztes Szent János és az ő tanítása. Miért kaptuk keresztes Szent Jánost? És ezek mind-mind ilyen cikázó, bevezető gondolatok. Nem baj, hogy nincs közöttük még olyan kohézió, mert ez mind egy ilyen műfaj meghatározás, kicsit ilyen hangulat kreálás, hogy érezzük, hogy mit is fogunk csinálni az elkövetkezendő évben. Keresztes Szent Jánosról kiemelném, hogy azért kaptuk őt, és ezt így szeretném megfogalmazni, hogy tanítása szárnyakat adjon nekünk és az Istennel való kapcsolatunknak. Direkt mondok ilyen szavakat, hogy szárnyakat adjon, mert sok minden szárnyakat ad, nem mondjuk, hogy mi mezne a reklám helyett, tehát szárnyakat, sok minden adhat nekünk, de most itt arról van szó, hogy keresztes Szent János tanítása hogyan ad nekünk szárnyakat, és direkt ilyen édeskésnek tűnő, de mégis egy nagyon mély szimbólumot szeretnék alkalmazni, amit már a Vilai Teréz kapcsán ugye a hatodik lakásban megnéztünk, ugye a repülésnek a szimbóluma. Ugye az valahogy ott megérintett mindnyájunkat, hogy amikor a Vilai Szent Teréz levitál és repül, az mint egy különleges kegyelem, az csupán jele, csupán szimbóluma. Annak a mindnyájunkra vonatkozó meghívásnak, hogy arra vagyok meghívva az életemben, hogy repüljek, és ez a repülés, ez micsoda? Ez a belső szabadság. A fizikai repülés, amely minden ember vágya, és egy ilyen ős vágya az emberiségnek, hogy legyőzhessem a minden törvényt, a fizika törvényeit, mindent legyőzve szárnyalhassak, ez igazából a belső szabadságunk utáni vágy. Mert hiába valósulna meg fizikailag az, hogy én a gravitációt legyőzve szárnyalok, az is még csak egy dolog lenne, Mert ha nincs bennem a belső szabadság, akkor mondjuk még a fizikai repülés is hiába. De a fizikai repülés egy szimbóluma annak a belső szabadságnak, amire meg vagyunk hivatva, meg vagyunk hívva, és azt hiszem, amelyre nagyon-nagyon vágyunk, és amiről többet kéne beszélnünk. Hogy a kereszténység bennünket szabaddá tesz, de helyesen tesz bennünket szabaddá. És Keresztes Szent János tanítását én úgy jellemezném, hogy ez egy olyan tanítás, amely nekünk és az Isten kapcsolatunknak szárnyakat ad. Tehát olyan perspektívát hoz be, olyan módon tüzesíti fel az Isten kapcsolatunkat, olyan módon éleszti azt újra, hogy szinte szárnyakat fogunk kapni. Miért kell ez a szárnyalás? Miért hozom be a repülésnek ezt a képét? Pontosan azért, hogy ne maradjunk benne a már említett kétarcú, skizofrén vagy középszerű kereszténységben, amely az egyház első napjától kezdve egy kísértés számunkra. Hogy beleragadunk a középszerűségbe. Beleragadunk a vallás gyakorlatba, ami most önmagában nem bűn, hogy valaki gyakorol egy vallást, de ha kimerül a kereszténységem egy vallás gyakorlatban, hogy én betartok bizonyos törvényeket, akkor elengedem magam mellett a kereszténységnek a legcsodálatosabb ajándékát és kalandját, ami az Istennel való szeretett kapcsolat. Semmit nem tapasztalok meg ebből, hogyha az életem megáll egy olyan középszerű szinten, hogy szépen betartom a törvényt, ahogy kell, és én jó állampolgár leszek ettől, jó ember leszek tőle, nem bűnöző leszek, de az életemből kimarad egy gyönyörű, fenomenális, leírhatatlan, szeretett kapcsolat. Ha csak megmaradok ezen a középszerű szinten. És a középszerűség nem csak azt jelenti a kereszténységben, hogy csupán a törvény betartásra koncentrálok, és az Isten kapcsolatra nem, hanem a középszerűség szóval jellemezném azt a fajta megfáradt, élettelen, sikertelen, nem is jó, gyümölcstelen kereszténységet, amiben sokan benne vannak. Tehát, hogy a kereszténységünk meg van fáradva, erőtlen, élettelen, csináljuk, hajtjuk, de az életünkben érezzük, hogy attól, hogy betartjuk a kereszténységnek az alapjait, nem változott semmit az életünk. Ugyanúgy mi csinálunk, ahogy már ezt a Avilaj Teréznél is láttuk, körözünk a hegy körül. Ugye? És ezt hívom én egy gyümölcstelen keresztény életnek. Amikor a kereszténységem nekem nem segít abban, hogy gyógyuljak és fejlődjek, hanem igazából abban segít engem, hogy a magam kis hegye körül körözgessek. És ugye a kivonulás könyvéből, Szentírásból ezt a szimbólumot nagyon szeressük. Ugye? Hogy ugye mi is történt, ugye a zsidó nép kivonul Egyiptomból, és azt mondják a hozzáértők, hogy a ígéret földjéig elmenni, hát az biztos nem 40 évig kellett volna, hogy tartson. Tehát még az is lehet, hogy mindenestül, családostul, szekerestül is azt az utat, hát mondjuk 2-3 hét alatt meg lehetett volna tenni. Hát ez semmiképpen sem 40 év alatt. Persze, tudjuk, hogy a 40-es szám a Szentírásban szimbolikus. Persze, a 40-es szám azt jelenti, hogy valami hosszú ideig tartott. Oké, rendben van. Tehát nem kell szó szerint értelmeznünk, hogy ez a vándorlás 40 évig tartott, de azért mégis ott van az életünkben ugyanez, hogy mi is megmaradunk, és a magunk is hegye körül ugye megyünk. Mert ez történhetett meg, ugye ott a zsidó néppel is, a sínai félszigeten, valószínű egy hegyen körül köröztek ott sok-sok éven keresztül, mert ott a sínai félsziget egyébként is minden hegy ugyanolyan, és hát nézték, hogy te, figyelj már, ott van egy kiárat, arra még nem voltunk, de már voltunk, nem voltunk, akkor még egy kör. Jó, még egy kör. És élhetünk úgy, hogy az életünkben, hogy azt mondjuk, hogy még egy kör, még egy kört. Nem csak valami kocsmai jelenetben történhet meg az, hogy még egy kör, hanem a lelki életünkben is az, hogy nem megyek ki a kiáratom. Nem változtatok az életemen. Még egy kört teszek inkább. A hegyem körül még egyet. Nem nézem meg az alternatívákat, nem nézem meg a megoldási lehetőségeket, mert persze nem mindig lehet mindenből olyan könnyen kitörni, na de azért, ha meg sem nézem a megoldási lehetőségeket, ha észre sem veszem, hogy valahol van egy kis szűk kijárat, ahol még eddig nem voltam, akkor leélhetem az egész kis vallásos életemet úgy, hogy körözök a hegy körül. És nem érkezem meg az ígéret földjére. Na ezt a szimbólumot használhatjuk arra, amikor azt mondjuk, hogy gyümölcstelen kereszténység, azaz, a hitem az életemben nem segít. Nem visz előre. Nem láttatja meg velem a kiutat. És erre jön például egy keresztes Szent János, aki azt mondja nekünk, hogy mikor akarsz végre kijönni ebből a körforgásból? Mikor akarsz végre a változás mellett kiállni az életedben, és dönteni amellett, hogy igenis, vannak még bennem potenciálok és lehetőségek. És nem akarok az önsajnálat köreit tenni, nem akarom azt a kört tenni, hogy én már úgyse változok, már semmi se változik, minden rossz. Nem akarom ezeket a köröket tenni, hanem ki akarok jönni belőle. És keresztes Szent János ez lesz, aki nekünk ezeket a kis kapukat meg fogja mutatni, és inspirálni fog bennünket a változásra. Azért van ő, hogy a langyos, vallásos, nem vonzó kereszténységből kiszabadítson minket. Nagyon nagy küldetése van. Mert hiszen tudjuk, sokat beszéltünk róla, a nem vonzó kereszténység miért nem vonzó? Az a kétarcú, langyos, vallásos közeg miért nem vonzó? Mert a világ mindjárt érzi, hogy ha nektek, keresztényeknek ez az egész igazából nem segít a fejlődésben, nem segít abban, hogy boldogok legyetek, akkor valóban mi értelme van ennek az egésznek? A nem, az a kétarcú, skizofrén kereszténység, ez a felszínes kereszténység mit csinál? Taszít. És erről már sokat beszéltünk. Taszít, hogyha nem látják az életemben azt, hogy igenis haladok előre, és legalább valami változás van. Hogy igenis nekem ez egy erőforrás minden szenvedésem, betegségem ellenére. Ha ezt nem látják rajtam, hanem annyit látnak, hogy én betartom a törvényeket ugyan, de az életem igazából sok-sok éve sem változott egy picit sem, vagy nem lettem a szeretetben kicsit előrébb, akkor ez igazából egy taszító kereszténység, amely nem kell a világnak, és jogosan nem kell a világnak. Mert a világ elutasít egy olyan fajta kereszténységet, amely igazából inkább élet megnyomorító, mint élet kiteljesítő. És logikus, hogy sokan azt mondják, hogy nekem nem kell ez még egy púpa hátamra. Hát van elég. Még egy teher a vállamra. Hát van elég. És éppen ezért kell a világnak minél több olyan keresztényt látni, akiknek az életében a kereszténység nem mint élet megnyomorító valóságban jelen, hanem ami nekem minden szenvedésem és minden élethelyzetem ellenére az életem kiteljesedését segíti elő. És ezért mondjuk, hogy a taszító kereszténység az jobb lenne, ha inkább nem is lenne, olyan szempontból, hogy jobb nem hívőnek lenni, mint felszínes vallásoskodva élni. És ez egy nagyon kemény dolog, de ki kell mondani. Lehet több, kevesebb kárt tennék azzal, hogy én ezt erről a Jézuska témáról egész életembe hallgatok, mint sem úgy, hogy belemegyek ebbe, de a félvilágot elítélem. És én magamat tudom jobbnak mindenkinél, és egy ilyen felsőbbrendűségi tudattal én mindenkinél jobbnak és szentebbnek tartom magam. Ennél még az is jobb opció, hogy inkább csendben maradok Jézusról egész életemben. De nem csak ez az opció, hál' Istennek, hanem az, hogy megtanulunk valóban egy olyan kereszténységet, amely az életünket kiteljesíti, nem tesz minket felsőbbrendűvé, hanem megtanuljuk az alázatot, megszerezzük a lelki békét, az életünk gyümölcsöket hoz, tudunk fejlődni, és ez mindjárt egy vonzó kereszténység lesz a világnak. Azt mondják, hogy te, neked az életedben látom, hogy ez valamit jelent. Hogy te más ember vagy. És nem azt jelenti, hogy nincs problémád, vagy az, hogy nem hozol te is néha rossz döntést, de látom, hogy ez az életedben ez valami nagyon különleges dolgot jelent. Valami nagyon pozitívat, valami nagyon szépet. Igen, keresztes Szent János ki akar bennünket hozni ebből a fajta középszerűségből. Abból a fajta elgondolásból, amire azt mondjuk, hogy azt mondják, amikor valakit megkérdezünk, hogy hívő vagy? Igen. Miért vagy hívő? Mert templomba járok. Csupán. És természetesen itt nem a templomba járással van a baj, hanem azzal, hogyha valaki a hívőségét azonosítja csupán azzal, hogy eleget tesz egy vallási törvénynek, akkor megint ott vagyunk. Csak azért emelem ezeket ki ilyen karikatúrával, mert milyen sokszor ott van ez a kereszténységünkben, hogy hívő az, aki eljár a templomba. És milyen fájó, mikor sajnos kollégák, lelkipásztorok, plébánosok is igazából ezt az egy kérdést teszik fel a hívőnek. Nem láttalak vasárnap misén. Az nem, hogy úgy egyébként hogy vagy. Vagy mi van az életedben? Vagy mi volt veled egész héten? Mi zajlik benned? Az nem kér, miért nem ültél a padba vasárnap? És testvéreim, ez nem lelkipásztorság. Hogy csupán az az egyetlen vágyunk, hogy mindenkit betoloncoljunk egy épületbe, és akkor ha ő ott ült vasárnap reggel, akkor rendben van. Ha nem ült ott, nincs rendben. Testvéreim, tudjuk, hogy a Szent Mise az csúcs és forrás. Hihetetlenül fontos számunkra. A Krisztussal való különleges találkozásunk és az egymással való különleges találkozásunk színhelye, de nem merül ki ebben a kereszténységünk, hanem akkor utána folytatódik hétfőtől szombatig és vasárnapban nem szentmisés órákban az, hogy mi van az életemben, mi van Krisztus és közöttem, és ez hogyan hat ki az emberi kapcsolataimra. Keresztes Szent János ide akar minket visszavinni. Hogy nem merüljünk ki az életünk megint csak csupán törvény megtartásokban. 16. Benedek pápa maga kezdi így ugye az első enciklikáját, a szeretetőjött enciklikáját. Hogy a kereszténység kezdetén egy személyes találkozás van egy élő személlyel, Krisztussal. Ez a kereszténység kialakulásának a kezdete, ez az első pont, hogy egy élő személlyel, élő módon találkozom, és ebből nő ki minden. Ebből nő ki az, hogy az egyház tagja akarok lenni, hogy a szentségekkel akarok élni, stb. Stb. De a kezdetben ez a bizonyos élő találkozás van ezzel az élő személlyel. Keresztes Szent János ide akar bennünket visszavinni, de ezt keményen teszi meg. Keresztes Szent Jánosnál nincs sok cizella-mizella, tehát ott ki vannak mondva a dolgok, és lesznek olyan részek, testvéreim az útban, Keresztes Szent Jánosnál, amire azt mondom, hogy nagyon-nagyon kemény beszéd. És lehet, hogy jó magam, vagy egyes igehirdető kollégák néha megütünk egy keményebb hangszínt, de testvéreim, kis miskák vagyunk mi, Keresztes Szent Jánoshoz képest. Tehát mi romantikus trubadúrok vagyunk, ahhoz képest, amit ő néha itt mondani fog. Ami a keresztvizet úgy leveszi rólunk, hogy arról fogunk ódulni, de miért? Azért, meg akar bennünket alázni? Nem. Azért, hogy szembesítsen minket a problémával. Mert ha nem szembesülök a valósággal, nincs gyógyulás, nincs változás. Csak ez a szembesülés a legnehezebb. Kijönni a felszínességből, menni a mélységbe, menni a gyökerek felé, nem az érzéstelenítést választani, hanem a gyökérkezelést, az mindig nehezebb. És Keresztes Szent János ezért is népszerűtlen, és ezért is inkább félretesszük, mert érezzük, hogy ez a velőmbe, a legérzékenyebb pontjaimba hatol bele. De hogyha itt együtt kibírjuk ezt, ha itt együtt megnézzük, hogy ő mit is mond, akkor meg fogjátok látni, ezek a kemény dolgok, vagy ezek a nehéznek tűnő dolgok igazából a legteljesebb életet adják nekünk. Az eddig legelképzelhetetlenebb békébe visznek minket vissza, ha végre engedjük Istennek, hogy dolgozzon rajtunk. Ha végre megengedjük neki, hogy felszínre hozza a sebeinket és a nehézségeinket. De erről majd még lesz szó. Merész vállalkozás Keresztes Szent Jánosról beszélni. Miért? Mert a tiszta lényegről beszélni nem könnyű. A tiszta lényegről szóló tanítás kimozdít a középszerűség kényelmességéből, a megszokásainkból. Keresztes Szent János felkavar. Miért? Mert leleplez és helyre tesz. Tehát nem csak feltép egy sebet, orvosolja is. De az a sebföltépés, az a leleplezés, az egy felkavaró tapasztalat számunkra. Ezért fog kelleni mindig egy jó helyes hozzáállás. Egy helyes vízió, egy helyes szemüveg arról, hogy Keresztes Szent Jánost hogy kell olvasni. Mert hogyha helyesen olvassuk, akkor nem csak a szembesülést tapasztaljuk meg önmagunkkal, hanem meg fogjuk ehhez kapni a gyógyítást is, és a gyógyszert is. És Keresztes Szent János ezt akarja, azt hiszem, hogy fejlődjünk. Hogy változzunk. És testvérem, tudjuk, sokat beszéltünk eddig is erről, hogy az emberi személy egyik legnagyobb szorongása és félelme a változás. Az egyik legnagyobb félelmünk. a fejlődéstől való, főleg a fejlődés fájdalmától való szorongásunk és félelmünk, az egyik legmeghatározóbb alapmotiváció az életünkben. Rengeteg mindent az életünkben azért csinálunk, hogy kikerüljük a fejlődéssel, a változással együtt járó fájdalmat és kellemetlenséget. Rengeteg mindent az életünkben, és ez elmehet akár a pszichés betegségek határáig is, hogy igazából azért történik minden, hogy valamivel ne kelljen szembenéznem, valamivel kapcsolatban ne kelljen magamnak megengedni a változást vagy az újdonságot. Nagyon sokszor ezt a félelmet találjuk a problémáknak a gyökerében. Az egyik legnagyobb félelmünk a változás. Miért ez az egyik legnagyobb félelmünk? Mert az emberi személy másik alapvető vágya a biztonságkeresés. Ez a másik alapvető vágyunk. Szeretjük magunkat biztonságban tudni. Szeretnénk, ha már készen lenne az életünk, és én is készen vagyok, és szépen egy skatujába bezárom magam, és azt mondom, hogy én már kész vagyok, és biztonságban vagyok. Nagyon szeretnénk ezt, mert a biztonságkeresés megint csak az egyik legalapvetőbb vágyunk. És nem akarjuk, hogy ebből kimozdítsanak bennünket nagyon sokszor. Nem akarjuk, hogy ebből az én is nagy nehezen megszerzett biztonság tudatomból valaki engem kiemeljen egy sokkal nagyobb biztonság felé, egy sokkal nagyobb boldogság és béke felé, de amit megszoktunk, amiben biztonságunkat találjuk, azt még akkor sem engedjük el, vagy nehezen engedjük el, amikor tudjuk, hogy az az egész életünkben már működésképtelen. És szenvedünk benne. De még mindig nagyobb félelmet jelent számunkra a változtatás, mint az a szenvedés, hogy megmaradunk egy élethelyzetben. Inkább választom ezt, hogy megmaradok egy nehéz, szenvedő élethelyzetben, mert ezt már megszoktam, mint hogy változtassak, mert az újdonság félelemmel tölt el. A változtatás még nagyobb félelemmel és a szenvedés jelenlétével tölt el, mint az a bizonyos helyzet, amiben vagyok, akkor is, hogyha az éppen nagyon rossz. Amit megszoktunk, abba benne maradunk, akkor is, ha szenvedünk benne. Ez az én pocsolyám. Ez egy, tudom, hogy egy pocsolya, amiben vagyok. Tudom, hogy egy disznó, de legalább az enyém. Tudom, hogy ennek hol vannak a határai. Nincs benne újdonság, nincs benne kihívás, nincs benne bizonytalanság. Mert ezt nem akarjuk. A bizonytalanságnak a kihívását. Mert szeretnénk az életünkben szépen minden legyen biztos. És inkább választjuk a boldogtalan biztonságot, mint azt a fajta boldogságot, amit megelőzne egy kis krízis, mert kilépek egy eddig megszokott hozzáállásomból. Tehát nagyon-nagyon félünk az ismeretlentől. Nagyon-nagyon félünk az újtól. És benne maradunk akár működésképtelen hozzáállásokban, élethelyzetekben. Inkább választjuk a megszokott nyomort, mint a szokatlan boldogságot. A szokatlan jövőt. És testvéreim, Keresztes Szent Jánosról sokszor mondhatjuk, meg el is fogjuk mondani, hogy beszél az önmegtagadásról, de nála az önmegtagadás az aszkézis. Nem azt fogja jelenteni, ahogy itt szoktuk mondani, hogy maceráljuk magunkat, és okozzunk magunknak fájdalmat. Önbüntetés, nem ezt fogja jelenteni. A legnagyobb aszkézis Keresztes Szent János szerint hallgatni a Szentlélekre, hogy menj egy új úton, hogy változtass. Hogy a hegyet körül, ami körül mész, lásd meg azt a kis kaput, hogy ott még van valami lehetőség. Testvérem, ne értsetek félre. Rengeteg olyan dolog van az életünkben, ami nem változik. Beszéltünk erről sokat. De ezt meg kell különböztetni. Van az életemben sok minden, ami úgy marad, ahogy, és van, amiben ilyen is van változás. Csak inkább megmaradok ebben az egészben úgy, ahogy van, mert a változás még nagyobb szorongással tölthet el. A legnagyobb önmegtagadás hallgatni a lélekre, aki visz bennünket új utak felé. A bizonytalanság felé. A fejlődés irányába, amely egyáltalán nem kellemes kezdetben. Kilépni a kis biztonságos csónakomból, mint Péter, a nyílt vízre, az nem kellemes tapasztalat. De Keresztes Szent János erre hívogat bennünket. hogy tegyük meg ezeket az első lépéseket a fejlődés irányában. Ne maradjunk meg minden egyes élethelyzetünkben és hozzáállásunk kapcsán a megszokottban. Főleg amikor tudjuk, hogy ez az életünkre igazából már semmi jó hatással nincs. Nagyon nagy félelem és szenvedés számunkra változtatni. Keresztes Szent János szembesít minket önmagunkkal, szembesít a feldolgozatlanságainkkal, amit a külső vallási gyakorlatunkkal sokszor elrejteni akarunk. Megint visszautalok erre. A külsődleges vallási gyakorlatok azért is nagyon sokszor gyümölcstelenek, mert igazából egy spanyol fal számomra, ami mögé elbújhatok önmagam elől. Tehát valaki azért böjtöl, azért imádkozik, hogy igazából elrejtőzzön önmag elől és Isten elől. Valaki azért jár templomba, és azért gyónik, hogy igazából elmeneküljön önmag elől és Isten elől. Nagyon sokszor megtörténhet ez. Számomra ez a fajta vallási törvénybetartás sokszor azt jelenti, hogy igazából ezek azok az is védekezési eszközök, amely miatt én magamat valakinek gondolhatom, és ezáltal elmenekülhetek a sebeim elől. Elmenekülhetek önmagam elől és Isten elől. Ezek a fajta gyakorlatok járhatnak ezzel a fajta nagyon-nagyon rossz mellékhatással, hogy menekülésé válnak. Keresztes Szent János ezt nem akarja, szembesíteni akar bennünket önmagunkkal, leleplez bennünket. Ezért kényelmetlen lesz őt olvasni, mert az ő radikális nyelvezete már önmagában, hogy olvassuk, egyből kibillent minket. Keresztes Szent János kinyitod, és az, hogy hát ilyet még nem pipáltam önmagába se. Nemhogy nem értem, ezek a szavak itt egymás mellett. Ez már nem jó kezdődik. Keresztes Szent Jánost kinyitod, és ki vagy billentve a kis biztonságon. Már egyből. De erről azt fogjuk majd mondani, hogy ez nemhogy nem baj, hanem egy új élet kezdete bennem. Egy új életszakasz kezdete. Istennel egy új kapcsolati szint megtanulása. Az önismeretemben egy új szintre való eljutás. János atya tanítása az ő radikális nyelvezete miatt alapvetőleg képes erre, és aztán majd, amikor ezt a nehéznek, radikálisnak tűnő nyelvezetet el fogjuk kezdeni tanulmányozni és értelmezni, meg fogjátok látni, hogy nemhogy megijedünk ettől az egésztől, hanem amikor ő leleplez bennünket, szinte kívánni fogjuk, hogy mondja még nekünk azt, hogy mivel kell önmagunkban szembesülni, és mi erre a megoldás, hogyan tud ez bennünket a fejlődés és egy jobb jövő felé vinni. Hát akkor már ennyit, köszönöm szépen a figyelmet, velem itt két hét múlva lehet majd találkozni, jövő héten meg a Raffaellával.